Önök a Családcentrum Alapítvány Családban Marad című műsorát hallják. A koronavírus idején különösen aktuális egy téma, mégpedig, hogy hogyan történnek a kórházban a szülések, különösen a császármetszések, és nagyon örülök, hogy elfogadta a felkérésünket dr. Boros Judit, szülésznőgyógyász, szakorvos, IBCLC szoptatási szaktanácsadó, az Életkezdet Szakmai Egyesület szakértője. Ugyanis a mai műsorunknak azt a címet adjuk, hogy császármetszéssel is lehet szép a szülés. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy vajon ez mit takar. Úgyhogy én köszöntöm is a stúdiónkban dr. Boros Judit, szülésznőgyógyász szakorvost, IBCLC szoptatási szaktanácsadót, különösen azért, mert szeretnék, ha tévhiteket is eloszlattánk itt a császármetszés és a szoptatás, nem sikeres szoptatás témájában. Üdvözlöm!
Köszönöm szépen a meghívást! Ugye a mai beszélgetésünk témája a császármetszés, és hogy ez mennyire indokolt, szeretném elmondani, hogy a statisztika alapján 42,3% volt tavaly a császármetszések aránya. Ez azt jelenti, hogy ha 100 szülést nézünk, akkor 40 ebből császármetszés volt. Tehát ez már igencsak nagy szám, amivel már külön kell foglalkozni. Tehát nem arról van szó, hogy csinálunk egy műtétet, mert ugye a császármetszés az egy műtét, hanem arról is szó van, hogy ez az anya megszüli a gyermekét. Tehát nem mindegy, hogy milyen körülmények között, és erről, ebben nem csak az van benne, hogy milyen luxus körülmények vannak a műtét után a kórteremben, vagy milyenek nincsenek, vagy a műszerezettség az nyilván mindenütt adott. Nagyon fontos a személyzet, hogy kik foglalkoznak a kismamákkal, hogy milyen formában történik meg a baba világra jövetele, hogy figyelembe veszünk-e valóban minden szempontot, ami egy születéskor fontos és számít, vagy egyszerűen csak megcsináljuk azt, amit orvosilag úgy gondolunk, hogy szükséges. Összehasonlítva a természetes szülést a császármetszéssel, látnunk kell, hogy mind a két esetben kisbaba születik, akik ugyanolyan emberek lesznek majd, mint mi vagyunk, bocsánat, és az életkezdetet kell nekik megadnunk, megteremtenünk, biztosítanunk, segítenünk. Nyilvánvaló, hogyha azt akarom, hogy a kisbabának jó legyen, akkor elsősorban az anyának kell segítenem, hogy őt, hogyha ösztönzöm akár olyasmire, amitől ő óckodik, vagy fél, vagy nem akarja megcsinálni, de tudjuk, hogy az a kisbabának jó, akkor kellőképpen tájékoztassuk őt, hogy tisztában legyen azzal, hogy amikor dönt, annak milyen következményei vannak. Tehát az első természetesen a tájékozódás, amit ő megtesz, másrésztről pedig a szakszemélyzet, a szaksegítség, és akkor ebben benne van nem csak a terhes gondozást végző orvos, a védőnő, aztán a szülésznő, meg a csecsemős nővér, hanem benne vannak akár a hozzátartozók, vagy a civil szervezetek, akik abban segítenek, anyacsoportok, hogy elmondják a saját tapasztalataikat, és akkor ebből hamarabb tud remélhetőleg helyes döntést hozni a gyermeke szempontjából.
Nézzük akkor ezt a császármetszést, hogy mitől lehet ez szép, illetve hogyan lehet közelíteni a természetes szülést és a császármetszést?
Ugye most több fajta gondolat kering a világhálón is, meg a köztudatban is, hogy mit tegyünk, hogyha egy kisbaba bármilyen okból nem tud természetesen hüvei úton születni, de mégis megkapja azokat az előnyöket, kedvezményeket, amiket akár egy otthonszülés tudna nyújtani. Én magam nem vezetek otthonszülést, kórházban dolgozom, igyekszem megteremteni azokat a feltételeket, azokat a körülményeket, amik közelítenek az optimálishoz. Nyilvánvaló valami mindig belecsúszik, ami nem lesz teljesen hibátlan, de az otthonszülésben sem minden tökéletes, mert hát az élet az olyan, hogyha sok változós, akkor tud lenni valami, ami hibázik, vagy nem tökéletes. De mégis oda kell figyelnünk nem csak a testi történésekre, hanem a lélek történéseire is. A császárral született kisbabák sokszor nélkülözik azt az első pillanatot, ami azt jelenti, hogy mikor világra jön, akkor utána az első kontakt, az első bőrkontaktus az anyukának a bőre, a hasa, a mellkasa, vagy akár csak a keze. Ez bizony sokszor kimarad, és ez a kisbaba medikalizált körülmények között kézről kézre jár, adják, veszik, sterillepedő, aztán fertőtlenített közeg, aztán nem sterillepedő, de tiszta lepedő, aztán idegenek hangját hallja, nem az anyukája szívdobogását, nem az anyukája hangját, nem az apja hangját, vagy az apja hangját, de akkor az anyját nem. Tehát egy csomó vesztesége van már mindjárt az első életnapon. Ebben próbálunk segíteni, hogy ez a legkevésbé így történjen, minél kevesebb kéz bekerüljön, és lehetőség szerint, ahogy megszületik, és biztonsággal az operáló orvos átadja egy steril lepedőbe az újszülöttes nővérnek, vagy a szülésznőnek, vagy a gyerekorvosnak, akkor utána a lehető leghamarabb rákerüljön az anya bőrére, mert akkor azokkal a baktériumokkal találkozik először, amik az anya testén szokásosak, és vélhetőleg akkor ezeket a baktériumokat megkapja saját magának, és ő saját maga tovább érteti, kolonizálja, és ez védi őt egy csomó betegséggel szemben. Ha már az nem tudott megtörténni, hogy az anya, ugye a hüvely az nem steril, hanem ott is olyan baktériumok vannak, elsősorban teljesabb baktériumok, ebből sem egyféle, hanem többfajta, amik segítik a babát megint csak ebben a folyamatban. Na most ugye beszélhetünk ezekről a baktériumokról, és van olyan törekvés, de én magam csak egyszer vagy kétszer voltam ilyennek a részese, hogy az anyának a hüvei flórája, amit úgy lehet megteremteni, hogy egy steril vatta csomót beteszünk a hüvelybe, akár hogyha tudjuk előre, hogy császármetszés lesz, akár előző este, vagy a szülés, tehát a császármetszés előtt néhány órával, hogy jól átnedvesedjen, átitatódjon, és ezzel a vatta tamponnal, vagy géztamponnal, ezzel bekenjük a megszülető babát, és akkor ez lesz az első baktérium, család, baktériumcsoport, amivel a kisbaba találkozik, és akkor már nem védettebb lesz akár egy kórházi veszélyes törzsel szemben is. Mert addigra már a saját testén, a bőrén elszaporodnak azok a védő baktériumok, amiket az anyjától kapott, és akkor azok már meg tudnak küzdeni egy idegen, bármilyen fajta kolonizált törzsel.
Vihar elő mit futnál? boldogságot találd meg, és csinálj sok-sok gyermeket.
Ha egy kicsit bele szeretnénk kukkantani a műtőbe, hogy mi történik császármetszés után, akkor jó példaként mit láthatunk, vagy láthatnánk, tapasztalhatnánk?
Nyilván ennek sok fokozata van. Most lehet érezni, benne van a levegőben az a törekvés, hogy jó szülés, jó születés legyen, úgyhogy a kormányzati részről van egyfajta odafigyelés, és ez nagyon jó, mert akkor nem csak odafigyelés, hanem akár talán pénz is csordogál majd ebbe az irányba, és több projekt is tud majd keletkezni, amik kényszerítenek bennünket, orvosokat arra, hogy mi is változtassunk. Ugye a bevált gyakorlat az az, hogy a császármetszésnek van egy optimális ideje, azt általában tudjuk tartani a műtét elejétől a végéig, és akkor le van tudva a dolog, utána megkapja a csecsemős nővér a gyereket, meg a gyerekorvos, az anya meg valahogy szoktat, amikor és ahogy tud. Most azért ennél ma már árnyaltabb a dolog, igyekszünk a kisbabát minél hamarabb az anyához odaadni, odajuttatni, akár amit az előbb elmondtam, a csupasz bőrére, a mellkasára, még a műtét közben. Aztán, ha ez nem sikerül, azért ma már bevett gyakorlat, hogy az apa elkíséri a feleségét a szülésre, valahol jelen van, legtöbbször azért nem a műtőn belül, hanem a műtő előtti térben, és amikor a személyzet meggyőződött arról, hogy ez a gyerek jól van, akkor megkapja az apa. És akkor akár szőrkontaktus, ahogy szoktuk mondani, vagyis közvetlen a csupasz mellkasára kapja a babát, akár ha ez nem, akkor legalább a karjaiba foghatja, beszélgethet vele, nagyon-nagyon szép képeket szoktam ilyenkor csinálni, hogyha megtehetem. Érdekes módon, ugye a baba méhen belül sokszor hallja az apa hangját, és természetesen ilyenkor is felismeri, tehát valami kötődése már van ehhez a hanghoz, és most ehhez fog kapcsolni egy arcot. A babák genetikusan be vannak kódolva az arc fontos jegyeire, tehát a két szem, a mosolygó száj, az, hogyha le van rajzolva, tehát egy smiley, ők azt is jobban fixálják, nézik, mint egy száj nélküli pont-pont veszőcskéből két szemet. Tehát ez bennünk van. Úgyhogy a ráismerés, vagy a felismerés, az valahogy megtörténik akkor, amikor a szüleivel beszélget ez a kisbaba, és sokszor szoktam látni, hogy megpróbálja utánozni az apa arckifejezését már az újszülött. És ez egyszerűen fantasztikus, hogy mindegy, hogy hogyan születik a gyerek, de születéskor, nyilván egészséges szituációban, ő kellően éber ahhoz, hogy ez a beszélgetés már valahogy létrejöjjön. De ha ő inkább azt kapja meg ehelyett, hogy az anyján csak úgy van, és az akklimatizálódást az segíti, hogy én kiemeltem a császármetszés kapcsán remélhetőleg szépen, kíméletesen, lassan, úgyhogy először, ha leggyakoribb az, hogy fejjel jönnek a világra, hogy a fejjel, az elülső váll, ami a hasa, anya hasához közel van, aztán a hátulsó váll, ami a háta felé tekintett, aztán szépen kibújik a törzse, karja, a lábacskái, hogyha ezt is szépen meg tudtam tenni, akkor erre már a koronát azt teszi fel, hogyha ezt az egészséges, jó állapotban lévő újszülöttet oda tudjuk tenni az anya mellkasára, szinte rögtön, tehát még a műtőben. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor legalább az apukáját kapja meg. De az anya fontosabb. Az anya baktériumai fontosabbak, az anya szívműködése, szívverése, amit most már kívülről hall, nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy most alakul ki az a kötődés, ami segíti majd őt a szoptatásban. Megismeri az anyukája szagát, kívülről, illatát, akár még ha a mellbimbóhoz is odaengedik, hogy azt tudja szagolni. Érdekes módon a mellbimbó körüli mirigyek, a Montgomery-nek nevezett mirigyek, olyan aminósavakat termelnek, tartalmaznak a váladékai, ami hasonlít a magzatvízhez. Tehát a baba ismerősnek fogja már ezt tartani, tehát megint csak erősödik a kötődés, és majd később nagyobb akarással fog majd szopni. És nyilvánvaló, ez is nagyon fontos.
Ha egy kicsit még visszatérnénk ide a műtét utáni területre, már sok mindent hallottunk, ugye? Ezután miben lehet még közelíteni a természetes szüléshez? Hogyan történik az aranyóra, és sok kismamát foglalkoztat császármetszés után? Illetve, hogy mennyi ideig tart egyébként ez a művelet, például ez a császármetszési műtét ideje általában?
Igen, a császármetszés az általában egy órába belefér, van, amikor sokkal rövidebb, nagyon-nagyon ritkán hosszabb, hogyha esetleg többedik császár miatt összenévések vannak, vagy valami nehézség adódik, de körülbelül egy órát lehet erre gondolni, és ebből a baba megszületésétől a végéig az legyen mondjuk olyan fél óra, fél óra, háromnegyed óra, de lehet csak negyed óra. És hogyha azt számítjuk, hogy az aranyóra a megszületéstől kezdve az első egy óra, ami nagyon-nagyon fontos, az természetesen ennek a császárral született babának is nagyon-nagyon fontos. De ha bármi miatt nem tudjuk teljesíteni azt, hogy anya és a gyerek közel kerüljenek egymáshoz, akkor úgy hívjuk ezt, hogy halasztott bőrkontaktus, ami azt jelenti, hogy amikor az anya már oda tud figyelni a babájára, akkor lehetővé tesszük, hogy ő akkor ott is legyen. A babának nyilván hamarabb lenne rá szüksége, és hamarabb készen is áll arra, hogy ott legyen az anyukáján, mert mondjuk nem kell orvosi ellátást kapnia, de ebben az esetben meg kell várnia, hogy a mama is készen legyen rá. Vannak olyan szülésznők, akik pszichológiai képzettséggel is rendelkeznek, nekem is van egy ilyen kolléganő, akik például elmondják a kisbabának, hogy kiemeltem, odaadtam neki, és mondjuk a műtétet altatásba kellett végezni, akkor a kisbabát odaviszik az anyukájához, és elmondják neki verbálisan, szavakkal, hogy látod, ez a te édesanyád, de ő most alszik, és nem azért nem figyel rád, mert nem akar, hanem azért, mert alszik. És én most elviszlek téged az apukádhoz. Na most ezen, hát nem mondom, hogy hangosan, de nagyon-nagyon mosolyogva szoktak nevetni a körülöttem álló orvosok, kollégák, mert hát ez elég mulatságos, nyilvánvaló, ez a baba nem érti ezeket a szavakat. De valahogy ez az üzenet átmegy. És ugye, amikor elaltatnak egy anyát, megszületik a gyereke, utána fölébred, és kézhez kapja. Nem egyszer van úgy, hogy egyszerűen nem hiszi el, hogy az az ő gyereke. És jön hozzám egy év múlva, két év múlva, hogy ő neki folyton az vetődik fel, hogy elcserélték a gyerekét. Hogy biztos, hogy ez az, aki az ő testéből jött ki. Na most nem gondoljuk azt, hogy ezzel a metódussal ezek kiküszöbölhetők, de hogy igenis, vannak ilyen lelki aspektusok, ilyen lelki vonulatok, amikre oda kell figyelni, és ilyenkor a pszichológusok segítségét kérni abban, hogy mi erről tudjunk. Tehát remélem, hogy ebben a kormányzati projektben majd több lesz az ilyen irányú képződés is, hogy mi orvosok, szülésznők erről sokkal nagyobb tudással rendelkezzünk, mert akkor máshogy állunk oda. Máshogy segítjük a szülést, máshogy végezzük a császárt, máshogy vagyunk jelen abban a műtőben.
Fáradnak tűz, mintha nem a régi volna. Hol van a tűz? Hova lett a mindig sóvár régi láz? Az a régi égi láz, amivel beléptél, megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved. Régi láz, bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Mivé legyek most nélküled? Thank you.
Biztos találkozott a doktornő már olyan esetekkel, amikor ugye természetes szülésként indul, de mégis császármetszés lesz a vége. Mit tapasztal ilyenkor, illetve vajon mi játszódhat le az anyukákban, mit tehetnek ők? Ugye itt már nagyon szépen beszéltünk arról, hogy fontos megnéznünk, hogy mik a baba igényei, ők mire van készen, de természetesen ott van az édesanyja, az édesapja is, és a személyzet.
Igen. A Bababarát Kórház az felelősséget vállal azért, mert azért kapja ezt a címet, ezt a megtiszteltetést, hogy amikor egy anya elhagyja a kórházat, akkor elég jól tud szoptatni, tudja, hogy hogyan kell fejni, kézzel is, meg géppel is, és tudja, hogyha bármi problémája van a szoptatással, akkor kihez fordulhat. A Bababarát Kórház törekszik arra, hogy a lehető leghamarabb találkozzon az anya a gyerekével, tehát nem 6 óra múlva, az intenzív megfigyelés műtét után, mert ugye ez mégiscsak egy hasi műtét volt, nem zárja ki azt, hogy a baba is ott legyen abban a megfigyelő szobában, csak nyilván személyzet kell hozzá, tehát nem hagyhatom magára az anyát a gyerekével, vagy ha van látogatás, ami COVID idején sajnos nincs, akkor egy hozzátartozó ott jelen tud lenni az anyánál, miközben a gyerek mellette van, és hát akkor nyilván meg kell tanítani, hogy mire figyeljen, mikor szóljon, de a felügyelet az folyamatos a mi részünkről. Na most, hogyha nem Bababarát Kórházban szül a kismama, akkor is kérheti, hogy a lehető leghamarabb megkapja a babáját, olyan gyakran szoptassa, amikor a baba igénye jelentkezik, nem akkor, amikor idő van rá, vagy bármi más, és akkor el tudja érni, hogy ez a gyerek igény szerint szopjon már az első napokban, hogy megkapja a nagyon fontos, jelentős kolosztrumot, ami a sűrű, sárga színű tej az első napokban, és mert ez nagyon hasznos, ez szinte orvosság, táplálék, és táplálékkiegészítő, meg minden olyan fontos dolog, amit mi meg akarnánk adni a gyermekünknek. Ez abban a néhány cseppben mind benne van. És hogyha bármi miatt elviszik a babát, hogy távol kerül az anyától, akkor a lehető leghamarabb el kell kezdeni fejni. Akkor, amikor magamhoz térek, már pár cseppet tudok fejni. Ha kárba vész, akkor is ez az inger azt jelenti az én testemnek, hogy ezzel foglalkoznom kell. Tejet termelnem kell. Van egy gyermekem, akinek erre majd szüksége lesz. Lehet, hogy nem most rögtön, mert bármi történt vele, de néhány nap múlva már igen, vagy ezt a tejet, ha én lefejem, akkor van olyan gyors postaszolgálat a férjem kezében, hogy elviszi abba a másik kórházba, és odaadja, és akkor azt a baba meg tudja kapni. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, és ahogy felismerjük ennek a hasznosságát, egyre jobban az orvostársadalomban, a gyerekklinikákon már szinte kérik, hogy tehát egy tudottan koraszülésnél, hogy a császármetszés előtt már feljen a babának az anya néhány csepp tejet, mert akkor azt már oda lehet neki adni. És hát nem mondom, hogy pipettával, de egy nagyon keskeny kis fecskendővel már azt a néhány cseppet fölfogjuk, és azt már a babának oda lehet adni. Úgyhogy ennyire fontos dolog a szoptatás, és nekünk magunknak is, orvosoknak, szülészeknek tudatosítani kell, hogy erre energiát kell fordítani, és ennek a lehetőségét biztosítani kell. Nem csak a Bababarát Kórházban, nem csak azokon a koraszülött osztályokon, ahol kengurózás zajlik, ahol kengurusztatják a koraszülötteket, mert hogy az a modern, meg az az elegáns. Nem, ezt már, ennek már tudományos bizonyítékai van, egyszerűen ezt így kell csinálni.
Tehát, ha jól értettem, akkor ez egy tévhit, hogy azért, mert valaki császármetszéssel segíti világra a gyermekét, akkor ő ezért nem tud szoptatni, vagy később indul meg a teje.
A császármetszés miatt nem. Mert a császármetszéskor pontosan ugyanúgy kikerül a lepény, mint egy rendes szüléskor. És az, hogy kikerül a lepény, az már beindítja a hormonális folyamatokat, és hogyha ingert kap a melle, a mellbimbó, akkor az agyalapi mirigy, az agya, a teste az anyukának azt érzékeli, hogy kell tejet termelnem. És akkor az működik. De hogyha ezt nem tesszük meg, akár egy olyan anyánál, aki természetesen szült, vagy aki császárral szült, akkor mind a kettejüknél probléma lesz a szoptatással. Tehát ezt kell látni, hogy a császárnál az a gond, hogyha elválasztjuk az anyát a gyerekétől, vagy elválasztódik bármilyen ok miatt. De akkor legalább ezt a mesterséges formát, hogy korán feljen, hogy a tejet gyűjtse össze, juttassa el a gyereknek, hogy amikor még esetleg ezt a babát lélegeztetik, vagy szondán keresztül táplálják, vagy bárhogyan azt mondják, hogy még anyuka ez a tej, még nem kell neki, akkor is lássak neki, és feljek viszonylag gyakran, csak pár cseppet, mert majd eljön az idő, amikor már elfogadhatja ezt a tejet, már azzal lehet őt táplálni, akár egy nagyon-nagyon kora babát, és utána majd eljön az idő, akár az is, hogy merről szopik. Bár azok a babák, akik sokáig vannak inkubátorba vagy kórházi kezelés alatt, mert nagyon éretlenkék, azok nehezebben fognak, vagy akár nem is fognak merről szopni, de ha legalább az anyja tejét kapja, az segíti őt abban, hogy megküzdjön azzal a nehéz helyzettel, hogy csövek lógnak ki belőle, hogy inkubátorban van, hogy pittyegnek a műszerek, és legfőképpen az anya hiánya. De legalább a tejét megkapja. Ha csak ennyit tudok neki adni, már akkor is nagyon-nagyon sokat adtam. És hogyha úgy van, hogy ebben nem segít senki, akkor igenis lehet kérni segítséget, lehet mondani, lehet, amikor már tudok járni, akkor már oda tudok menni a csecsemős nővérhez, hogyha ő nem ér rá hozzám jönni, mert olyan sok munkája van. Akkor már oda tudom vinni azt a pár csepp tejet a koraszülött osztály ajtajába. És hogyha nagyon-nagyon sokszor ott vagyok, és csak egyszer van látogatási idő egy nap, akkor is előbb-utóbb el fogom érni, hogy azt a tejet megkapja az én babám. Olyannak kell lenni ilyenkor, mint egy anya oroszlán. Mi ez ahhoz képest, hogyha majd iskolás lesz a gyermekem, beülök a szülői értekezletre, és elmondják az egész osztály szülői előtt, hogy az én gyerekem tudja a legkevésbé az írásolvasást, az én gyerekem folyton betöri az ablakot, na, és akkor majd nem leszek anya oroszlán? Hát dehogy is nem.
Éjszaka volt, nem is a hold, nem is a lámpák fénye szólt, szíveden ült a vágy, keserű kacska lágy. Szemeden ült, nem köszörült, nem is a holdra rám vetült, szíveden béke volt, szíveden béke szólt. Felsírtál és megszíttál, magamtól jöttem, nem hívtál, takaros furcsa fut, nem késve felkarolt. Könnyű a szó, nehéz a tett, öröm a bíra, mész felett, szakadunk szerte szét, mi vetett épp elé. fájt, zúgod mégis épp eláll, az, ami régen volt, nem is oly régen volt. Felsírtál és megszittál magamtól, jöttem, nem hívtál, ezt a garos furcsa fót, meg is a felkarult. Nem számít többé már a súly, a közel vagy a távol, raktál itt belül álom téglákból. Nem maradhatsz itt már tovább, nem lehetsz máshol. Végleg ide fészkeltél belé álom téglákból.
Jelenleg most ugye a koronavírus második hullámában vagyunk. Halljuk, hogy van, hogy napról napra változnak a dolgok, de ez hogyan jelenik meg egy kórház életében, egy szülészeten, illetve a császármetszés kapcsán?
Igyekszünk minden szabályt betartani. A szabályok változnak, szigorodnak, aztán majd lassan reméljük enyhülni fognak. Most pillanatnyilag a maszk használata kötelező mindenkinek, igazából még a szülőnöknek is. Maszkban jön be egy kismama a műtőbe, hogyha császárra kerül a sor, és megfelelő védőfelszerelésben vagyunk akkor, hogyha tudjuk, hogy vírushordozó, vagy ha nem tudjuk, hogy az-e. Tehát a szabályok, azok mindig változnak, de azokat be kell tartani. Érdekes módon az anyukák fegyelmezettek, betartják, különösen szülés körül, az apák is betartják, apáknak mindenféleképpen maszkban kell lenni. Hogy most kell-e COVID-tesztet csináltatni a császár előtt, vagy nem, ez a napi szabálynak a része, tehát ezt most elmondani nem tudom. A maszk az természetesen fontos és kötelező, a gyakori kézmosás megint csak, az, amit elmondanak a tévében, rádióban, hogy hogy kell viselkedni, azt igyekezzünk betartani, és ha már valaki ott fekszik az osztályon, vagy ott járkál, és megy a csecsemős szobára, vagy az osztályra, az újszülött osztályra bármi problémáért, akkor hiába van bent a kórházban, igenis, föl kell vennie a maszkot. Ha ketten vagy hárman vannak egy kórteremben, akkor sajnos, igenis, maszkban kell lennie. Ezért törekszünk arra, hogy a lehető leghamarabb kerüljenek haza az anyukák. Eddig szokásos 3 nap, gyakran 2 napra, 2 napra változik a kórházakban, akár császár után, akár szülés után, de viszont, hogyha úgy látjuk, hogy még orvosi segítségre van szükség, akár a szoktatás tanulásában, akár bármi másban, akkor az anyák ott maradnak a gyerekükkel, de ha nem, akkor van egy ilyen engedmény. Ugye benne van a levegőben az ambuláns szülés, mert szeretnék kikerülni az esetleges fertőződést a kismamák. Én ezt belátom, ezt megértem, de feltétlenül kérdezze meg az orvosának a véleményét erről, mert egész más megengedni egy ambuláns szülést egy harmadszor szülő anyának, akinek már volt 2 viszonylag könnyű szülése, utána jól szoktatott, a gyerekei egészségesek, az otthoni körülményekről tudom, hogy nincsenek betegek, vagy karanténban lévők. Ő neki sokkal könnyebben engedem meg, hogy hamarabb megy haza, mint két nap, mint az az először szülő anyuka, aki bizonytalan, akinek a szoptatási technikája még nem egészen tökéletes, vagy a babának még gyakorolnia kell, és nekünk látni kell azt, hogy ténylegesen jól szopik, akkor nem javasoljuk, hogy hamar menjen haza.
Milyen történetek jutnak a doktornő eszébe azoktól az édesanyáktól, akik már szültek császármetszéssel, de ugye még a régebbi protokoll szerint, vagy eljárás szerint, illetve miről számolnak be azután, hogy sikerült szépé tenni, közelíteni szinte a természetes szüléshez a császármetszést?
Igen. Hát ugye a régebbi gyakorlat az az volt, hogy a császármetszés az egy műtét. Kérem szépen, a műtét után az szubintenzív vagy megfigyelő be kell kerülni, ott a nővérke időről időre vérnyomást mér, kell infúziót ad, bent van a katéter, ne tessék mozogni, kérem szépen. Tehát ilyesmitket éltek át ezek az anyák, és hogy nem, ez olyan nagy procedúra volt, hogy a babát elfelejtették odavinni hozzá, természetesen gondoskodtak róla, megkapta a megfelelő pótlást, ami nem az anyukájának a teje volt. Tehát régen ez volt a szokás. És akkor utána, hát mondjuk ezt 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, aztán elkezdődött rövidülni ez a 24 órás megfigyelés, most jelenleg 6 óránál tartunk. Aztán elkezdődött az is, hogy a császáros mamák bekerültek mindjárt rögtön a hüvely úton szült anyák kórtermei mellé, akkor hirtelen nem volt ilyen őrző kórterem, akkor hirtelen hamarabb kellett fölkelni, 6 óra múlva, kivették a katétert, ehetett az anyuka, és ha már így van, akkor már akár meg is szoptathatta a gyerekét. Aztán rájöttünk arra is, ugye ez a bababarát kezdeményezésben nagyon látványosan jelen van, hogy hamarabb is oda lehet adni az anyát, és hogyha spinális érzésrejtés volt, akkor ugye nem emelheti fel az anyuka a fejét, de rá lehet tenni az ő mellkasára átlós irányban, és hozzásegíteni a babát ahhoz, hogy viszonylag közel legyen a szájához az emlőbimbó, hogy ő akarjon oda menni és rácuppanni. És ezt már érdekes módon a kisbaba meg tudja tenni rögtön a születése után, függetlenül attól, hogy hogyan született, és ezért a bababarát kórházakban törekednek arra, hogy ahogy a kismama megérkezett a gyerekágyas osztályra, akkor rögtön megkapja az ő kisbabáját, ha nem is teljesen mesztelenül, de pelenkában, betakarva, és akkor ez a bőr a bőrhöz kapcsolat létre tud jönni, és szépen boldogan örülni tudnak egymásnak úgy, hogy közben azért valaki figyel rájuk. Tehát nincsenek őrizetlenül hagyva, őrzik, bár nem úgy hívják ezt a kórtermet, hogy őrző, és akkor onnantól kezdve már minden ugyanúgy tud történni, mint hogyha rendesen született volna ez a gyermek. Én igazából arról mesélnék, hogy azok az anyák hogyan élik meg a második gyerekük születését, hogyha az első császárral volt, bármilyen ok miatt, a második pedig sikeredik rendesen születni. Nagyon sok anya elmondja, hogy persze, jól van, egészséges ez a gyerek, és megértem, hogy abban a szituációban ki kellett, hogy vegyék az én hasamból, mert ha nem teszik meg, késlekednek, akkor egészségkárosodása lenne. Igen, én ezt tudom, ezt megértem, de mégis egy hiányérzet van bennem, hogy én nem tudtam őt megszülni. nagyon sok anya vádolja magát emiatt, még akkor is, hogyha az eszével teljesen világosan látja, levezetjük neki, ő is saját maga elmondja, hogy ez a gyerek, ha ő szüli meg, akkor most nem lenne egészséges, muszáj volt ezt a műtétet megcsinálni. Ennek nagyon-nagyon sokféle oka van, és tulajdonképpen rendben is van, és amikor én egy ilyen császármetszést csinálok, akkor igenis hősnek érzem magam, hogy megmentettük ezt a gyereket. De ugye ott van az anyukának ez a lelki fájdalma. Nyilván van olyan is, aki örül, hogy jaj, de jó, nincs több fájdalom, nem kellett megszülni. Akkor ő neki ez rendben van. De nagyon sok anya nem így érzi. És ezért törekszik rá, hogy ez a második szülése az mindenféleképpen rendes úton történjen. Na most ez a mindenféleképpen, ez persze nem mindig sikerül, és akkor is van egyfajta csalódás, hogyha ez a második szülés is császárral végződik, de benne van az a küzdés, ami nagyon fontos egy nőnek, hogy tettem érte valamit, akár úgy, hogy az elsőnél is tett, akár úgy, hogy az elsőnél nem tett, mert mit tudom én, akkor fél tőle, vagy hamarabb mondta azt, hogy inkább legyen császár. Szóval szoktak lenni mindenféle mondatok, hogy most már vegyék ki belőlem ezt a gyereket, elég volt, stb. Amit persze a következő pillanatban sokszor már máshogy gondolnak, és nekünk a szülésben nem csak a fiziológiás, a testi dolgokra kell odafigyelnünk, hanem az ilyen lelki rezdülésekre is persze. Na szóval, azok az anyák visszatérve, akik a második szülést szépen meg tudják szülni, vagy nagyon nehezen, de meg tudják szülni, és ez volt a vágyuk, ezt akarták, akkor ők nagyon boldogok. Másnap egyszerűen csak mosolyogni tudnak. Oda megyek hozzájuk, bármennyire is fáradtak, mert hosszú volt a vajudás, hosszú volt a szülés, nehéz volt a szülés. Csak mosolyognak, és csillog a szemük, amikor oda megyek hozzájuk. És azt gondolom, hogy nem ezért éri meg, hogy fölvállaljam az ilyen nehezebb szüléseket, nem csak az anyák miatt, hanem azok miatt, a gyerekek miatt, akik így tudnak megszületni, és nem császárral. És azt gondolom, hogy ezzel én megágyazok annak a harmadik, meg negyedik gyereknek, aki még várományos ebbe a családba, és így, hogy az anya önbizalma visszatér a saját nőiségébe, a saját anyaságába, ő be is vállalja, meg is engedi, sőt, mitől vágyódik rá, hogy nyilván idővel, tehát ez nem rögtön, hogy bővüljön a család. Még nagyon sokszor azt látom, hogyha van egy nehéz szülés, aminek a vége császár, és utána a következő is császár, akkor esetleg nincsen harmadik. Sem császárral, sem császár nélkül. Manapság nagyon-nagyon kevés hely van Magyarországon, ahol két császár után vállalnak spontán szülést. Tehát megengedik, hogy az anya megpróbálja. Nyilván van ilyen, de nagyon kevés hely. Most éppen a szakma a biztonságra törekszik. Ennek ezer oka van, amit most nem is szeretnék részletezni. De elmesélem, hogy amikor még két császár után meg lehetett próbálni abban a kórházban is, ahol én dolgozom, a spontán szülés, nyilván ennek szigorú feltételei voltak, és biztonság is, tehát a biztonságosság is számított, nem csak az, hogy ne legyen nehézség, hogy könnyen menjen a vajudás. Azok az anyák, már van három, vagy talán négy ilyen kismama, akit fel tudnék sorolni, akik egyszerűen úgy belelendültek a gyerekszülésbe, a gyerekcsinálásba, hogy ugye a két császárral született a két legnagyobb, utána megszületett a harmadik rendesen, hogy meg sem állt a negyedik hogy is volt? Tehát ez a harmadik, igen, negyedik, ötödik, hatodik gyerekig, és az a hatodik gyerek is még természetes úton született. És amikor jön, vagy jött, akkor hozott nekem egy fényképet, ahol mint az orgonasírpok álltak egymás mellett a gyerekek, és mutatta, hogy az utolsó négy látja doktornő, az mind önnel született. És akkor azt gondolom, hogy én nem csak egy gyereket mentek meg akkor, amikor a szülés, vagy akár a császármetszés szépre sikeredik, hanem azzal, hogy az anya önbizalma megmarad, azzal bátorítom én őt arra, hogy a következő is meg tudjon születni. Tehát mindenki, akit ők kívántak, akit vártak, akik ott vannak az éjszakáikban, azokat megmerik szülni, bemerik vállalni, és meg is születnek. És azt gondolom, hogy ez csodálatos dolog.
Nagyon szépen köszönöm a mai megható, megindító, elgondolkodtató beszélgetést dr. Boros Juditnak, az Életkezdet Szakmai Egyesület szülésznő gyógyász szakorvosának, IBCLC szoptatási szaktanácsadójának, hogy sikerült most így a koronavírus idején is hitet, lendületet és példákkal szemléltetve utat mutatni a kismamáknak. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.